Műsor ajánlott.
Kalendárium.
A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kázányi Állami Cirkusz új közös produkciója a Mirázs. Fekete Péter, a Budapesti Intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Ez Sör, a sernevelőtől a sörgyárig, az a Legerszegi Göcsei Múzeum kiállítása. Cserháti Zsuzsa és Máté Péter emlékkoncert Szulák Andreával és Kocsis Dénessel Szexárdon. Bolyongók, már látható a Kövér Béla Bábszínház új produkciója Szegeden.
Kalendárium. Kulturális magazinműsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.
Régi utazások Magyarországon és a Balkán-félszigeten. Második rész. 14. fejezet.
Január 17-én még mindig az égnek meredező hegyeken mentünk át. Végre délután 2 órakor búcsút vettünk tőlük, és Tráciába érkeztünk. Ez igen szép tartomány, itt már csak nem tavaszi időjárás uralkodik. 4 és 5 óra közt Karanabad török városba jutottunk, hol az előkelők zászlókkal fogadtak bennünket. Én egy kedélyes és udvarias török lelkészhez szállásoltattam be. Január 18-án, mivel az emberek és állatok egyaránt kimerültek, továbbá sok kocsi eltört, melyeket ki kellett javítani, az egész napot pihenéssel töltöttük. A várost és a vásárt megtekintettük, valamint néhány keresztjén foglyot kiváltottunk. 10-én még nem készült el minden, ennél fogva megint itt maradtunk. Január 20-án 11 órakor pasakői tatárfaluba érkeztünk. Itt a tatárszultán lakik, ki egyszer mind a helység tulajdonosa. A szultán igen barátságosan fogadta a követ urat, és szép lakást adott neki szerájában. A követségi kíséret azonban igen nyomorult szállást kapott. Január 21-én, mise után, a szultán kávéval, befőttel és alfával, mézből, dióból és tejfölből készült, igen kedvelt eledel vendégelt meg bennünket. Brand Vilmos követségi orvos szállása, kevéssel azután, hogy podgyászát onnan elvitette, lángba borult és porrá égett. Ez csak nem mindennapi dolog, hiszen a házak elenyésző csekély kivétellel egytől egyig nád, vagy szalmatetejűek. Délben Aftanéba érkeztünk, és itt háltunk. Itt is kigyúlt egy ház. Január 22-én már korán reggel elindultunk, és 12 órakor Jenikői nevű, részben görög vallású keresztjének által lakott faluba érkeztünk. 23-án 10 órakor Papaszkői nagyfaluba jutottunk. Megérkezésünk előtt nagy fahídat építettek, hogy az itt elterülő mocsarak dacára akadálytalanul folytathassuk utunkat. A hajdan oly virágzó Trácia ma nagyon is lakatlan és sivár. Mindenütt csak falvak láthatók. 24-én 6 és 7 óra közt útra keltünk, és 12 órakor Bölyük-Dervent faluban voltunk. A környéken csak úgy nyüzsög a nyúl, 100-200 darabból álló csoportok nem tartoznak a ritkaságok közé. A törökök és a követségi urak igen sokat zsákmányul ejtettek. 1700. január 25-én délben Jenidzsehbe értünk. Innen már látszik a drinápolyi nagy torony.
Volt Linné született Montagu Mária utazása 1717.
Montagu Mária született 1690-ben, meghalt 1762-ben. Férje Wortley angol követ volt, kivel Törökországba utazott, honnan a védhimlő oltást hozta be Angolországba. Utazását levelekben írta meg.
21. levél. X grófnénak. Bécs, 1717. január 16. Jenő herceg erőnek erejével rá akart venni, hogy várjak, míg a Duna jégkérge eltűnik. Akkor legalább a vízi úton kényelmesen eljuthatunk célunkhoz. A magyarországi házak ugyanis az időjárás viszontagságai ellen oltalmat nem nyújthatnak. Buda és Eszék közt a véghetetlen hósivatagon egyetlen házat sem fogok találni, a rettenetes hidegtől pedig már sokan meghaltak. Megvallom, minden rémítgetések mély benyomást gyakoroltak rám, mivel a legilletékesebb embertől hallottam, ki ugyancsak jól lehet értesülve a magyarországi viszonyokról. 22. levél. Póp úrnak. Bécs, 1717. január 16. Nagymérvű utazási előkészületekkel lévén elfoglalva, nem válaszolhatok levelére. Azonban kötelességemnek tartom barátaimnak Isten hozzádot mondani, mégpedig ünnepélyeset, mintha valamely vár ostromára indulnék. Ha ugyan hitelt adhatok a legkülönfélébb ijeszgetéseknek, valóban az időjárás rendkívül rossz. Az egyik azzal fenyeget, hogy meg fogok fagyni, a másik, hogy a hó el fog temetni, a harmadik, hogy a Magyarországon portyázó tatárok foglyul ejtenek. Jelentékeny kíséret ment velünk, tehát könnyen megeshetik, hogy még ütközetben is részt fogok venni. 23. levél. X grófnénak. Pétervárad, 1717. január 30. Kedves nővérem, végre valahára egész családommal szerencsésen és jó egészségben megérkeztem Péterváradra. Oly keveset szenvedtünk az időjárás szigorától, mely ellen meleg bundákkal jól el voltunk látva, és az előre gondoskodás folytán mindenütt oly tűrhető ellátásban és fogadtatásban részesültünk, hogy alig állhatom meg nevetés nélkül, ha ez utazásról alkotott rémséges eszmékre visszaemlékezem. Ezeket pedig bécsi jó ismerőseim gyöngéd érzelmei kifolyásának tartom, mivel így úton módon akartak a tél folyamára visszatartóztatni. Azt hiszem, nem leszek alkalmatlan, ha rövid leírás közlök utazásomról, melyet előtte teljesen ismeretlen országon keresztül tettem meg, hiszen maguk a magyarok is csak nagy ritkán választják ez útirányt, hanem általában a Dunát használják. Szerencsénkre a szokottnál enyhébb időjárás nagyon kedvező volt, hogy a kocsikat szántalpakra kellett helyeztetnünk, ezután oly gyorsan és könnyen utaztunk, mint a legelső rangú személyposta. Másnap Győrbe érkeztünk, hol, miután V. úr a kormányzót megérkezésünkről előre értesítette, a város legjobb házába szállásoltattunk be. A helyőrség tisztelgett. Házunk elé őrséget rendeltek, és egyéb tiszteletnyilvánításban részesítettek. A kormányzó és a többi tisztek azonnal felajánlották szolgálatukat V. úrnak. A temesvári püspök is meglátogatott bennünket, és udvariasan fölkért, hogy másnap nála ebédeljünk, mivel pedig utazásunk sürgőssége miatt ajánlatát el nem fogadhattuk, néhány kosár téli gyümölcsöt, különféle magyar borokat és egy frissen lőtt szarvas ünőt küldött ajándékba. E főpap igen nagy tekintélynek örvend országában, és az ősrégi nádasdi családból származik, mely e királyságban már régi időktől fogva nagy szerepet játszik. Igen udvarias, nyájas, kedves öreg úr! Magyar nemzeti ruhát és övigérő, tisztességes fehér szakállat visel. Győr jól megerődített vár, és hosszú ideig a török és német birodalom határa volt. A Rába folyó éppen itt tömlik a Dunába. Győr vidéke teljesen róna. A törökök harmadik Murád uralkodása és Sinan pasa vezérlete alatt 1594-ben elfoglalták. A német parancsnok árulással vádoltatott, és a császár parancsára lefejeztetett. Schwarzenberg és Pálffy grófok azonban 1598-ban visszafoglalták. Ezóta a németeké maradt. A törökök csak egyszer próbálták meg Csellel bevenni 1642-ben. A székes egyház szép és nagy. Ez a város egyetlen nevezetessége. Komáromot a folyam túlsó partján hagyva, január 18-án Neszmény nevű kis faluba érkeztünk, hol csak nagy üggyel bajjal találhattunk szállást. E hely és Buda közt két napig a világ legszebb rónaságán utaztunk keresztül. E róna oly sík, mintha ki volna kövezve. És ami fő, szer fölött termékeny, azonban nagyobb rész puszta, elhagyott és műveletlen. Itt a hosszadalmas török háborúk és a protestáns vallásnak Lipót császár által elrendelt barbár üldözése miatt kiütött, legkegyetlenebb polgárharcok okoztak. Lipót császár a természet által rendkívüli kegyességgel és könyörületességgel volt megáldva. Azonban a jezsuiták körmei közé kerülvén sokkal kegyetlenebb és hűtlenebb lett szegény magyar alattvalói iránt, mint a török a keresztjének iránt. Minden lelkiismeret mardosás nélkül megszegte koronázási esküjét, és a köziratokban számtalanszor ünnepélyesen adott szavát. Valóban nincs a világon szomorúbb, mint Magyarországon utazni. Kivált, ha meggondoljuk, hogy Hajdan a lehető legnagyobb virágzásnak örvendett, és ma éj nagy területen embert is alig láthatni. Január 22-én Budára, a hajdani magyar királyok székhelyére érkeztünk. A királyi palota, mely egykor Európa legszebb épületeinek egyike volt, most teljesen rom. A legutóbbi ostrom óta csupán az erődítményeket állították helyre. A nagyérdemű kormányzó, gróf Ragul, azonnal értünk jött és saját kocsiján házába vitt, hol felesége a lehető legnagyobb udvariassággal fogadott és kitűnő ellátásban részesített. Buda a Duna déli oldalán levő alacsony hegyre épült. A vár magasabban áll, mint a város. A várból igen szép kilátást élveztünk. A falakon kívül számos apró házak, vagyis jobban mondva kunyhók tömege áll, melyet rácvárosnak neveznek, és teljesen rácok lakják. A kormányzó állítása szerint e nép 12 000 harcost állíthat síkra. Városaik nagyon furcsa külsejűek, házaik egymástól bizonyos távolságban és szép sorban állnak. Messziről úgy néznek ki, mint a régi divatú sátrak. Budát először a nagy Szolimán szultán 1526-ban foglalta el. A következő évben azonban első Ferdinánd cseh király visszavette. Szolimán azután árulás útján ismét visszakapta, és János magyar királynak ajándékozta, kinek halála után, mivel fia még csecsemő volt, Ferdinánd ostrom alá fogta. Az anya királyné kénytelen volt Szolimánt segítségül hívni. Szolimán csak ugyan fölmentette az ostrom alól, azonban a várat török helyőrséggel rakta meg, a királynét pedig máshová küldte. Így került Buda 1541-ben török kézre. A későbbi időkben sikertelenül ostromolták. A brandenburgi őrgróf 1542-ben, gróf Schwarzenberg 1598-ban, Ruszpurum tábornok 1602-ben, a lotaringiai herceg 1684-ben, végre ezutóbbi 1686-ban makacs ellenállás után visszafoglalta. Abdi pasa az ostrom hevében utolsó percig küzdött. E város elvesztése oly jelentékeny volt, és annyira elkeserítette a törököket, hogy a következő évben letették IV. Mohamed szultányokat. Utunkat január 23-án folytatva Adonyon és Földváron áthaladtunk. A török uralom alatt mindkettő jelentékeny volt. Ma azonban romokban hever. Néhány török város romjaiból ki lehet venni hajdani állapotukat. Az ország e részét erdők borítják, és emberek alig látogatják. Hihetetlen nagyszámú vadmadarakat láttunk, melyek a puskától nem háborgatva, csendes nyugalomban sokáig élnek. Január 25-én Muhácsra értünk, melynek közelében Lajos magyar király hadseregét és életét vesztette. Ugyanis Szolimán tábornok elől menekülve egy patakon akart átugratni, azonban belefulladt. A mohácsi ütközet utat nyitott a törököknek Magyarország szívébe. Nem szándékozom ama apró falvakat felsorolni, melyeken áthaladtunk. Annyit azonban mondhatok, hogy mindenütt volt meleg kemence, és élelmiszerekben, különösen vaddisznó és egyéb vadhúsban sehol sem szenvedtünk hiányt. A Magyarországban lakó kevés nép elég jól él. Pénzük ugyan nincs, azonban az erdők és mezők bőségesen szolgáltatják az eleséget. Minden szükségletet és lovat ingyen kellett szolgáltatniuk. Vé úr azonban nem akarta a szegény népet megkárosítani, hanem mindennek teljes értékét megfizette. Annyira meglepte őket a szokatlan és váratlan nagy lelkűség, hogy távozásunkkor néhány fácánt és más hasonlót adtak ajándékba. Ruházatok igen kezdetleges. Csupa birka bőrből készül, még a sapka és csizma is. 26-án a befagyott Dunán átkeltünk, és a túlsó parton veteráni tábornokkal találkoztunk, ki igen udvariasan meghívott bennünket, hogy az éjszakát a néhány mérföldnyire levő kis kastélyban töltsük, mivel Eszékig még jó egynapi utat kell megtennünk. Bizez igaz volt. Az erdők a bennük tanyázó farkosok miatt szer fölött veszélyesek. Mindazáltal teljes épségben megérkeztünk Eszékre, hol egy napig maradtunk, és Belgrádba futárt küldtünk a pasához. Eszék nem nagy, de kitűnően megerősített város. A török uralom alatt igen gazdag és népes kereskedőváros volt. Eszék a Dunába ömlő Dráva mellett fekszik. Hídja hajdan a világ egyik legérdekesebb építménye volt. Hossza 8000 lépés, és az egész híd tölgyfából épült. Leslie gróf 1685-ben földgyújtotta. A törökök ugyan újra fölépítették, azonban már 1687-ben elhagyták. 28-án Vukovárra, a leírt módon épült Nagyrác városba érkeztünk. Itt X ezredessel találkoztunk, ki nem akarta megengedni, hogy máshol, mint az ő házánál szálljunk le. Itt találtuk feleségét, egy szép magyar hölgyet, unokahúgát és két leányát, kikkel csak hamar megismerkedtünk. A magyar hölgyek sokkal szebbek, mint az ausztriaiak. Az összes bécsi szépségek Magyarországból kerülnek ki. A magyar nők általában szép testalkatúak, és igen illedelmesen öltözködnek. E hölgy vörös bársonyruhát viselt, mely nagyszerűen simult testéhez. A ruhaújjak szintén feszesen szorítják a karukat, és a ruhaderekat elől két sor arany, gyöngy és gyémánt gombok tartják össze. Itt pompás ebéddel vendégeltek meg. A társalgás igen művelt és kellemes volt. Egy darabig el is kísértek bennünket. 29-én Péterváradra érkeztünk, hol a parancsnok az összes tisztikar élén üdvözölt. A parancsnok házának legszebb szobáiba szállásoltattunk be, és a császár parancsára fényes fogadtatásban részesültünk. Itt megvártuk, míg a török határon leendő fogadtatásunk iránt mindent elintéztek. A V úr által kiküldött futár ma reggel visszatért a pasa válaszával, melyet skárlát színű atlaszban hozott. A tolmács azonnal lefordította. A legtisztességesebb fogadtatást ígérte. Tudni akartam, hogy hol fogunk találkozni a török fődözettel. A futárt tehát visszaküldte a Pétervárad és Belgrád közt fekvő Beska faluba. A válaszig itt kell maradnunk. Kedves nővérem, azt hiszem elég részletes, vagy talán kissé unalmas leírást adtam útamnak e részéről. Nem olvasottságon fitoktatása véget közlöm a városok történetének főbb eseményeit. Mindig óvakodtam ezt olyan városokról elmondani, melyeknek történetét épp oly jól ismered, mint én. Azonban Magyarország a világnak előtte teljesen ismeretlen része lévén, azt hiszem némi élvezettel fogod olvasni ez útleírást. Mindazáltal maradok szerető nővéred. 25. levél. Ő királyi fenségének, a Velszi hercegnőnek, Drinápoly, 1717. április 1. Most olyan utazást tettem meg, aminőre a görög császárok ideje óta keresztény ember még nem vállalkozott. De nem is sajnálom a szenvedett fáradalmakat, mivel alkalmam nyílik királyi fenségedet a nálunk teljesen ismeretlen helyek és vidékek leírásával szórakoztatni. A császár követei és az angol utazók mindenkor a Dunán mennek le Nikápolyig. A folyam azonban be van fagyva. V úr pedig annyira buzgolkodik ő felsége szolgálatában, hogy nem akarta elhalasztani utazását. Áthaladtunk a csaknem teljesen erdővel borított Szerbián, mely igen termény ország. Lakosai szorgalmasak, azonban a parasztok elnyomatása oly nagy, hogy házaikat elhagyni és a földművelést elhanyagolni kénytelenek, mivel ha a janicsároknak úgy tetszik, mindent elhurcolhatnak. Kíséretünk 500 emberből állott, kik által a szegény parasztokon elkövetett garázdálkodás miatt csak nem naponta könnyeztem. 7 napig folytonosan sűrű erdőn haladtunk keresztül, míg nem végre Szerbia hajdani fővárosába Nízbe érkeztünk. E város szer fölött termékeny vidéken, gyönyörű síkságon, a Niszava folyó mellett fekszik. Mint mondják, a legutóbbi szüret annyi bort eredményezett, hogy edények hiány kénytelenek voltak a földbe ásott gödrökbe önteni. E rendkívüli bőséget azonban az elnyomatás a népre nézve csak nem értéktelenné teszi. Ismét alkalmam nyílt a szánakozásra. A szegény ördögöket, kik 20 kocsira menő podgyászunkat bizonyos kialkudott bérért idáig szállították, fizetés nélkül visszakergették, sőt, még elnyomorított és elpusztult lovaikért sem adtak kárpótlást. A szerencsétlen teremtések házunk köré gyűltek, sírtak, rittak, szakállukat és hajukat tépték, azonban a szemtelen katonáktól ütésnél egyebet nem kaptak. Ki sem fejezhetem, hogy mennyire meghatott a látvány. Szívesen kifizettem volna az összeget saját pénzemből is, azonban ez éppen annyi lett volna, mintha az agának adnám, mivel ez minden lelkiismeret furdalás nélkül azonnal elvette volna tőlük. Ezután a hegyek közt utazva 4 nap múlva Szófiába érkeztünk, mely hegyektől környezett gyönyörű rónaságon, az Iszker folyó mellett terül el. Éj elragadó tájképet csak nagyon keveset láttam. A város nagy terjedelmű és igen népes. Az itteni melegfürdők gyógyhatásukról is híresek. 4 napi utazás után Filippopolba érkeztünk. Előbb azonban a hófette Balkán és Rodope hegységeken kellett átkelnünk. Filippopol a Marica folyó mellett emelkedett helyen terül el. Csak nem teljesen görögök lakják, kiknek itt püspökük és néhány régi templomuk is van. A görögök közt igen gazdagok vannak, azonban gazdagságukat nagyon ügyesen el kell titkolniuk. Az innen Drinápolyig terjedő vidék talán legszebb az egész világon. Örökös tavasz uralkodik, a szőlő vadon is nő a hegyeken, minden üde és virágzó. Azonban bármi gyönyörű is legyen ez éghajlat, mégis többre becsülöm Angolországot, melynek királya népének szabadságában és jólétében leli boldogságát, és inkább atyának, mint úrnak tekinthető.
Elhangzott Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. Második rész. 14. fejezet. Közreműködött Kövesi Csenge, Zajzan Zsolt. Zenei szerkesztő és hangmester Barta Roland. Rádióra alkalmazta és rendezte Zajzan Zsolt. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2025-ben. A műsor újra meghallgatható.